Nagy generáció. Mélykuti Ilona műsora.
Kovács Gézával, a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatójával beszélgetünk. Most egy rövid részlet következik. Bartók második rapszódia hegedűre és zenekarra. Kelemen Barnabás hegedül, a Nemzeti Filharmonikusokat pedig Kocsis Zoltán vezényli. Igen, hát ez az a mű, amelynek második tételéről már beszélgettünk a műsor első részében, hiszen abban zongorázott ön. De most egy óriásit ugrunk az időben. Édesapjáról beszélt, és sok minden kimarad, hogy hova járt, mit csinált, hanem egészen a 90-es évek elejére ugrunk, amikor ön a Nemzeti Filharmonikusok, akkor még nem így hívták, igazgatója lett, ami egy nagyon nehéz és nagyon konfliktusos időszak volt. Tehát sokáig tartott az, amíg a zenekar eljutott odáig, hogy ezt a művet így el tudta játszani. Hogyan kezdődött, kinek a fejében fordult meg először, hogy Kocsis Zoltán legyen a fő zeneigazgató és a zenekar vezetője? Hát, ami egy háborút indított el a magyar zenei életben.
Ajaj. Hát akkor talán vegyük sorra. Igen. Én a Budapesti MÁV szimfonikus zenekarnak voltam igazgatója, talán az elsők között az előző rendszer vége felé, 89-ben hirdették meg a pályázatot, ami azóta kötelező minden előadó művészeti intézményé, de akkor ez nagyon nem volt divatba, úgyhogy én pályázat útján lettem igazgató, és én nagyon szerettem azt az együttest. Mondják, hogy a vonat rázta össze családiassá azt a közösséget, amelynek...
Mert sokat utaztak vonaton értelmére. Hogy utazna egy MÁV szimfonikus zenekar, nem?
Hát azt kevesen tudják, hogy ők voltak a Gördülő Opera zenekara annak idején, 45-ben egy nagyon kulturált vezérigazgató volt a MÁV-nál, és egy nagyon ambiciózus fiatal karmester az Operaházban, Szőke Tibor, és ők találták ki, hogy a MÁV-nak a háború pusztítása után nem csak az lesz a dolga, hogy árut, meg embereket hordozzon, hanem kultúrát is, és akkoriban az összes vidéki színház lerombolva, és hát a legnagyobbak, Székely Mihálytól kezdve a Réti Józsefen, hát a legnagyobb énekesek mentek olyan operákkal, mint a Don Giovanni, a Così fan tutte, a Varázsfuga, amivel lehetett gördülni, és ennek a zenekara volt a MÁV szimfonikus zenekar. És amikor már megnyitottak újra a színházak.
És a vagonban akkor... énekeltek amúgy, vagy a pályaudvarokon?
Hát nem? A pályaudvarokon sokszor aludtak, ott töltötték az éjszakát, meg a legénységi szállón, meg ott zuhanyoztak, de volt úgy, hogy 3-4-5 napot sokszor a héten valahol tengelyen töltöttek, muzsikáltak, aztán jöttek vissza Budapestre. Na hát ez az én időmben már nem teljesen így volt, bár külföldre még gyakran utaztunk Európában vonattal. És mi 93-ban ismerkedtünk meg Samu László barátommal, egy nagyon érdekes alkalomból. Solti György vette a fejébe, hogy ugye ne halad, hanem agy, hanem taníts meg halászni, hogy közép-európai zenekari menedzsereknek valami fajta kurzust kellene tartani, hogy megtanulják, hogy hogyan csinálják ezt Nyugat-Európában, és a londoni szimfonikusok, a Know-how Fund, a British Council, Pozsony mellett, Alsó-Korompán, az ottani kastélyban szerveztek nekünk közép-európai zenekari menedzsereknek valóban egy kurzust, ahol én megismerkedtem Samu Lacival, aki akkoriban a zenekar tagja volt, már a 60-as évek közepétől kürtművész, de akkoriban, hát ők úgy hívták akkor, hogy intendánsként próbálta a zenekar ügyeit intézni.
De most nem a MÁV-ról beszélünk nem, hanem akkor ugye úgy hívták, hogy segítsen,
Magyar
hogy hívták.
Magyar Állami Hangversenyzenekar volt.
Igen.
Az Országos Filharmónia Kebelén Laci ott volt évtizedek óta, és a zenekar ügyeit is intézte. Én meg a MÁV-nál, hát szakmán belül erről híre ment, hogy elég sok mindent végeztem, és akkor említette meg először,
mások hogy jó... mindent végzett, hogy gatyába rázta a zenekart, ja, hogy
igen,
így mondjam.
Igen, hát
lett belőlük zenekar.
Hát amikor én a zenekarhoz, MÁV-hoz kerültem, azt úgy hívták, hogy MÁV szimfonikusok zenekari főnöksége.
Ez jó, ez jó.
És aztán,
vállapot eljött, kellett hordania?
Engem, tőlem még a szakkifejezéssel élve a MÁV vezérigazgató kivette a MÁV főtiszti esküt. Tehát engem hogy a mai napig kellett. Kötelez az ja. Eskü a MÁV, ezt így hívják, amikor igen. leteszem az esküt, hogy kivette az esküt tőlem.
Á, tehát mint főtiszt szerepelt a zenekar élén.
Na de amikor eljöttem, akkor már MÁV szimfonikusok zenekari alapítvány volt, és egy sokkal rugalmasabb, biztonságosabb, hosszú évekre szóló biztonságos szerződésekkel körülkerített intézmény volt, és végül is két évig beszélgettünk arról, hogy mit kellene az AHZ-val csinálni, Ferencsik János és Kobayashi Kenichiro legendás zenekarával,
utána.
Mely romlásnak utána. Készült indulni. Akkor még Kobayashi Kenichiro volt a zenei igazgató az együttesnél.
És mitől készült akkor romlásnak indulni?
Hát azért, mert az Országos Filharmónia annak idején a korábbi székesfővárosi zenekarnak 52-ben menedék volt, biztonságot adott. De a 90-es években egyetlen kormányzat sem volt, amelynek lett volna koncepciója ezzel a hatalmas nagy, valamikor szovjet mintára létrehozott vízfejjel kapcsolatban, igen. amely ugyan évente 1500-2000 koncertet szervezett országszerte, és működtette az állami hangversenyzenekart, egy nagy kottatárat, és az állami népi együttestől megörökölt kórust, de teljesen koncepciótlanul, és láthatóan olvadozott ez a hóember a rendszerváltás melegében, mindenfajta terv nélkül. És a zenekar tagjai érezték, hogy itt valami süllyed, recseg, ropog eresztékeiben ez a nagy hajó, és hát idézőjelben megváltásra vártak, és akkor szegények azt hitték, hogy majd én megváltom őket, ehelyett...
Merepül kis szárnyain.
Igen, hát ehelyett valóban az lett, hogy mindenfajta szeleket sikerült vetni, és aztán viharokat is aratni, mert én 95-ben oda kerültem, azzal a koncepcióval, hogy le kell választani a zenei együtteseket a hangverseny rendezésről, a hangverseny rendező részleget flexibilisebbé, rugalmasabbá kell tenni. És hát Kobayashi Kenichiro nagyon-nagyon népszerű karmester volt Magyarországon, de nagyon kevés időt tudott itthon tölteni, és ráadásul autóversenyző hasonlattal ő parádés vezető, aki padlógázzal csodásan
berepül
tudja
a
az autót vezetni, de kiszáll belőle, és nem nagyon törődik az olajnyomással, a keréknyomással, az üzemanyaggal, mi egyébbel. Ferencsik János se volt az a nagyon-nagyon próbás karmester, de szigorral, tekintéllyel és bizonyos stílusokban egészen rendkívüli fölényes stílus ismerettel az AHZ-nak tényleg aranykorszakot tudott adni. Még Kobayashi alatt addigra külföldön is, Magyarországon is és a volt szocialista országokban is másfajta szelek fújtak. Oroszországban megalakult a Pletnyov-féle orosz nemzeti zenekar, Magyarországon már 83-ban ugyan létrejött, de 92 óta stabilizálódott a Kocsis Zoltán és Fischer Iván által létrehozott fesztiválzenekar, míg az állami hangversenyzenekarban nagyszerű művészek voltak, jobbára, viszont többnyire a múlt dicsőségéből éltek, és ezt a magyar történelemből ismerjük.
Igen.
Olvassunk Mikszátot vagy Krúdit, hogy a valamikori nagy domíniumok hogyan válnak egy
tehát magyarul hallgathatatlanok voltak
hát,
abban az állapotban.
Nagyon rossz visszajelzések érkeztek lemezcégek részéről.
És hogy kezdett fesztivál. Hozzá?
Hát először...
Hiszen nem karmester, tehát szakmailag nagyon nehéz ebbe beleszólni.
Először a körülményeket igyekeztem megteremteni, vagyis hogy a kormányzat döntse el, hogy önállósulunk. Egy-kettő, művészeti vezető váltást kellett előkészíteni, úgy, hogy Kobayashit ne haragítsuk magunkra, vele együtt azt a sok száz és sok ezer lelkes rajongót sem, tehát vele maradjon meg a kapcsolat, de kölcsönösen lássuk be, hogy olyas valaki kell, aki itthon van, aki folyamatosan tud a zenekarral törődni. És végül is egy nagyon nem elegáns módon, egy augusztusi vasárnap délben hívtam föl Kocsis Zoltánt, akivel akkor már voltak furamód közös terveink. Ő keresett meg engem.
Miért furamód?
Hát hiszen ő a szomszéd várban volt kapitány, a fesztiválzenekarnál volt művészeti vezető, ennek ellenére a Gurredalok magyarországi ős bemutatóját már régóta szorgalmazta, de valami jogból ott a saját várában nem tudta ezt megvalósítani. Nálunk meg volt zenekar is, kórus is, és hát karmesterként ő vállalkozott ennek az adóságnak a törlesztésére, és ez még messze azelőtt volt, hogy én őt felhívtam volna ezen
vasárnap délben. Amikor
ő azt mondta, hogy ezen gondolkodik. Én azt hiszem, hogy 100 karmesterből 99 ilyenkor kapásból igennel válaszol, és azonnal rohan is, hogy elkezdjen próbálni. Zoli gondolkodott, és aztán este visszahívott, azt mondta, hogy jó, próbáljuk akkor meg. Ez volt a második nagyon fontos lépés, és a harmadik az, ami egy kicsit késett, és ez volt az egyik legfőbb oka annak a sok-sok konfliktusnak és feszültségnek, amit ma már nem is tudom, hogy elbírnék-e viselni, hogy nem volt pénzünk. Mi megörököltük a Filharmóniának a kottatárát, ebből lett a Nemzeti Kottatár, és megörököltük jogutódként az adósságát is. És ez az adósság akkor nagyon-nagyon súlyos volt, több mint 80 millió forint, 98 január 1-én.
És ezt ki kellett gazdálkodni,
és miközben Kocsis Zoltán az önmagával szemben is folyamatosan gyakorolt maximalizmussal ösztökélte a zenekart jobb munkára, és egyéni meghallgatásokat rendelt el, akkor még minden következmény nélkül, a muzsikusok joggal zúgolódtak, hogy többet dolgoznak, mint annak előtte, ugyanazért a pénzért.
Itt egy pillanatra álljunk meg, hogy akkor még következmény nélkül, az később volt, amikor szelektált ugye a zenészek között éppen az egyéni meghallgatások alapján, és ennek hatalmas visszhangja volt, nem csak a magyar zenei, hanem a magyar kulturális életben, hogy vér folyik a nemzeti filharmonikusoknál, illetve még az AHZ-nál, szörnyű, ami történik, de hát ezt lehetett borítékolni, hogy ebből óriási feszültség lesz. Ezt egyébként hogy tudta kezelni? Mert nyilván az egyik vállán sírta az éppen aktuális meghallgatott, a másik vállán pedig dobolt a főzenei igazgató.
Ez valóban így volt, hogy tudtam megcsinálni, természetesen nem egyedül, de ami rám jutott ebből, az nem volt kevés, mert folyamatosan a munkáltató joggyakorlójaként, igazgatóként működtem ebben a processzusban közre. Hát ez egy fájdalomcsillapítás és altatás nélküli műtét volt. Megkerülhetetlen volt, tehát a vakbelet ki kellett operálni, csak éppen nem volt kéznél sem altató orvos, sem fájdalomcsillapító. Nem is lehetett. Az nálunk szakmai evidencia, hogy képtelenség a koncertgebalban, vagy akár a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben cédulákat tenni a székekre, hogy kürtösünk, fuvolistánk, koncertmesterünk valaha nagyszerű volt, és mai napig is derék családapa, csak hát éppen elmúlt fölötte az idő, ezért egy nemzetközi zsűrit hívtunk meg a Európa vezető együtteseinek vezető művészeiből, és első körben minden zenekari tagnak függöny mögött, majd második körben függöny nélkül kellett teljesíteni, csak zenekari anyagot. Első körben 46-an maradtak a 100-ból a piros vonal alatt, de aztán finomítottunk, emberi szempontokat figyelembe vettünk.
Amit szintén nem lehet cédulán fölírni.
Amit nem lehet fölírni, de ha valaki éppen most jött vissza Gyesről, vagy tudtuk, hogy válófélben van, vagy súlyos családi tragédiák annak, és van esély arra, hogy összeszedi magát, és újra a régi szinten teljesít, őket természetesen megtartottuk. Így végül 25 embertől búcsúztunk el, és hát újakat tudtunk fölvenni, kaptunk a kormánytól pénzt, és hát elindultunk azon az úton, amit eredetileg terveztünk.
Amiről a hírek után fogunk beszélni Kovács Gézával.